Szeretett testvéreim, mostani igehirdetésemet nem egyetlen igére építem, hanem az egész Szentírás bizonyságtételére. Ezért most több igét is olvasok, inkább csak ízelítőül abból, hogy miként szól a Szentírás a Szentlélekről. Az Ószövetségből egy ige, Sámuel első könyve 10. fejezetéből. Akkor megszáll téged is az Úr lelke, és más emberré leszel. Lukás 11-ben Jézus szava: ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. János 3-ban: a szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Pál apostol szava: akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ugyancsak Pál szava a Tesztalonikai levélben: a lelket ne oltsátok ki. Kedves testvéreim, pünkös napján a Szentlélek Úristent dicsőítjük, kérjük, kérleljük, hívjuk. A pünkösdi igehirdetés témája nem az, hogy van Szentlélek, hanem az, hogy jövel Szentlélek. Sőt, még ez is kevés így magában, hogy jövel Szentlélek Úristen. Hozzátartozik az is, hogy alleluja, halleluja, dicsőítjük Isten lelkét. Pünköskor dicsőítjük a Szent Lelket, és hívjuk. Hívjuk és dicsőítjük. Jövel, Szentlélek Isten, alleluja, dicsőítjük mindnyájan Istent. Tehát tulajdonképpen miről beszélünk, vagy pontosabban kiről beszélünk, akkor, amikor azt mondjuk, hogy Szent Lélek. Most testvérem, erre van egy mostanra megértett, megfogalmazott szavam, és ezt így mondom: Szentlélek azt jelenti, hogy lendületbe jött az Isten. Ugyanarról az Istenről van szó, Szentlélek nevezése, megnevezése esetében is, mint amikor azt mondjuk, hogy Atya vagy Fiú, egy az Isten. De ha úgy mondjuk, hogy Szentlélek, akkor ebben a kifejezésben a Biblia tanúságtétele szerint benne van az, hogy lendületbe jött az Isten. Szentlélek azt jelenti, hogy megmozdult az Isten, lendületbe jött. Addigi nyugalmából, önmaga belső nyugalmából kilépett. Valamit elgondolt az Isten, és azt most megvalósítja. Amikor Isten kimozdul önmagából, akcióba lendül, és megvalósítja a gondolatát, akkor mondjuk azt, hogy Szentlélek. Tehát nem három Istent imádunk, egy Istent imádunk. Amikor ez az Isten különös lendületbe jön, akkor beszélünk Istenről úgy, hogy Szentlélek. Szoktam emlegetni ezt a szemléltető csillagászati gondolatot vagy tapasztalást: protuberancia, napkitörés. A nap mindig nap önmagában, azonos önmagával, de időnként, nem tudjuk még pontosan miért, hogyan, de megtörténik az, hogy hatalmas napkitörés keletkezik, több ezer kilométernyi hatalmas lángnyelv tör ki a napból, protuberancia, napkitörés. Hát valahogy így kell, azt gondolom, a Szentlélekről is beszélni. Az Isten mindig egy, mindig azonos önmagával, de időnként van valami különös Isten sugárzás, Isten protuberancia, Isten áradás, és amikor ez az Isten áradás utolér minket, akkor beszélünk arról, hogy Szentlélek. Hitünk szerint a leghatalmasabb Isten áradás Jézus Krisztus elküldése, megjelenése volt ezen a világon. Jézus Krisztusban éltünk át egy csodálatos napkitörést, egy Isten áradást, egy Isten sugárzást. Tehát Jézus Krisztusban a Szent Lélek leghatalmasabban jött mi közénk. Erről a napkitörésről, erről a Szent Lélek áradásról a Biblia egyfelől azt tanítja, hogy ez szuverén, isteni cselekedet, szabadsága van Istennek adni vagy nem adni a Szent Lelket. A szél arra fúj, amerre akar, nem értjük a szél járását, még kevésbé a Szent Lélek járását, arra fúj, amerre akar. Van egy ilyen isteni szuverénitása a Szent Lélek működésének. De másfelől hallottuk az igét, lehet kérni, amiként minden becsületes édesapa örül, ha a gyermeke kér tőle ételt, italt, tudományt, szeretetet, örül, ha kér és ad szívesen a gyermekének. Ugyanúgy Isten is örül, amikor az ember kéri ezt az Isten áradást, ezt az Isten sugárzást, amikor az ember Szent Lelket kér. Ilyen Isten áradás történt az első pünkösd ünnepén is. Igazából az egy zsidó ünnep volt, és ezen a zsidó ünnepen, amikor már az első zsengét mutatták be Istennek a új termésből, ezen a pünkösd ünnepén egy ilyen Isten áradás történt. De mi volt a lényege ennek az Isten áradásnak, ennek a protuberanciának, ennek a pünkösdi eseménynek? Hát nyilvánvaló, hogy nem a 12-ről volt szó, nem az apostolok voltak itt a lényegesek ebben a történetben, jól lehet, ők is ott szerepeltek. És nyilvánvaló az is, hogy nem a sebesen zúgó szél, vagy a tüzes nyelvek, nem a kísérő jelenségek voltak a lényegesek, hanem, és itt mondom a pünkösdi történetnek a lényegét, pünköskor igazán az történt, hogy Isten még egyszer fölkínálta Jézus Krisztust a zsidó népnek. Ez volt a pünkösdi történetnek a lényege. Nem a rendkívüli jelenségek, hanem ez az isteni szeretet, amellyel nagypéntek után, miután keresztre feszítették, megtagadták vére rajtunk és gyermekeinken, ennek a népnek Isten még egyszer felajánlotta Jézus Krisztust. Ez a pünkösdnek az isteni tartalma. És ez oda vezet minket a lényeghez. Mindenféle ilyen Szentlélek áradásban igazából nem a Szentlélekről van szó. Minden ilyen Isten protuberanciában igazából Jézusról van szó. Jézus Krisztusról. Az ószövetségi proféciák már ugye az előszele voltak ennek a sebesen zúgó szélviharnak, az előszele, a prófétákban ilyen Isten áradás, de úgy Krisztusra irányított Isten áradás volt. És aztán a Krisztusban megjelent ez a mennyei tűz, ez az isteni hatalom. És utána is az egyház történelemben az ébredések során mindig valami módon Krisztust kínálta föl Isten újra az embereknek. A reformációban is ez történt. Mindenféle keresztjén ébredésben igazában Krisztusról van szó, és nagy baj az, ha nem Krisztusról van szó. Isten Jézus Krisztust akarja. Nem akarok itt most dogmatizálni, Szent Háromság misztériumát fejtegetni, de ennyit mégiscsak el kell mondanom, testvérem, hogy mi az, hogy Szent Háromság? Hát ez igazában azt jelenti, hogy az Atya a Fiút akarja. És ez a szó, hogy akarja, ez a Szentlélek. Az Atya a Fiút akarja. A Fiút küldeni akarja. A Fiút beplantálni akarja népek szívébe, egyének szívébe. Ez az isteni akarat, ahogyan a Fiút akarja, ez a Szentlélek. És pünköskor is ez történt. A Fiút akarta még egyszer fölkínálni a zsidó népnek. És az isteni akarás, ez volt az a dinamizmus, akit így nevezünk, hogy Szentlélek. Most tehát testvéreim, talán a lényeget megértjük, mert ez Ótestamentumban, Újtestamentumban egyaránt így hangzik, a lendületbe jött Isten, a Szentlélek Isten. Amikor az Atya a Fiút nagyon akarja, akkor beszélünk Szentlélekről. A következő gondolat az, hogy amikor Isten ezt az Isten áradást rázúdítja erre a világra, bebocsátja az emberi nemzetségbe, akkor mindig embereket is fölhasznál. Isten szent lelkét embereken át árasztja ebbe a világba. És ezeket az embereket, akiken át Isten önmagát és a Krisztust akarja, adja, ajándékozza a világnak, ezeket az embereket nevezzük úgy, hogy karizmatikusok. Karizmatikus az az ember, aki belekerült az Isten áradásnak a sodrába, és vele együtt munkálkodik Isten, és ő az Istennel együtt munkálkodik. A kereszténység igazában mindig karizmatikusokon áthaladt előre. Sőt, tovább megyek és azt mondom, az Isten ügye mindig karizmatikusokon átment előre. És itt a kört ki kell szélesíteni az egész emberiség méreteire. Csak zárójelben mondom, hogy nem csak a szorosan vett egyházi emberek karizmatikusok, ami magyar glóbuszunkon körülnézünk, meggyőződésem, hogy például Németh László karizmatikus ember volt, vagy Váci Mihály karizmatikus ember volt. Valami módon ő is az Isten áradásba, az Isten sodrásba került, akár beszélt Istenről hitvalló módon, akár nem, amennyiben az Isten gondolatát, az igazságot, az emberi életet igényelte, az embertelenséget ítélte, kritizálta, akár az egyházi embertelenséget kritizálta, karizmatikus ember volt. Tehát így mondom, kiszélesítve a gondolatot, az Isten ügye mindig karizmatikus embereken megy előre, és ezen a nagy egészen belül természetesen az egyházban is az Isten ügye mindig karizmatikusokon megy előre. Pünköskor is így volt. Azok a reszkető, a zsidóktól félő emberek, hiába nevezzük most apostoloknak őket, egyszerű halászok, megijedtek, féltek. Féltek, hogy ők is a Jézus sorsára kerülnek, bezárkóztak. Ezek egyszer csak karizmatikus emberekké lettek, mert beteljesedtek Szentlélekkel. Tehát meg kell barátkoznunk ezzel a kifejezéssel, testvéreim, hogy az Isten ügye karizmatikus embereken átterjed ebben a világban. A feladatunk most éppen az, hogy tisztázzuk, hogy kik ezek a karizmatikus emberek, mert van olyan megfigyelésem, hogy rossz irányba terelődnek a gondolatok, amikor erről van szó, hogy karizmatikus emberek. Beszűkítik ezt a fogalmat, pedig az Isten éppen a Szent Lelke által a tágasságnak, a szabadságnak Istene. Karizmatikus embereken megy előre az emberiség ügye és az egyház ügye, az egyház megújulása is. Tehát, hogyha közelebbről szemügyre vesszük ezeket a karizmatikus embereket, akkor négy mozzanat ugrik a szemünkbe mindjárt, és ezt gondoljuk végig. Azzal kezdődik a dolog, hogy Istennek van valami aktuális gondolata, terve, ajándéka. Itt kezdődik a dolog. A mostani emberi nemzetség számára is van Istennek valami ajándéka, gondolata. A második mozzanat az, hogy ehhez a gondolatához embereket választ ki az Isten. Ezek lesznek a karizmatikusok. Ezeket az embereket megtisztogatja. Aztán ezek az emberek kilépnek és végzik a szolgálatot, és Isten velük együtt munkálkodik. Egy gondolathoz embereket keres Isten, ezeket az embereket megtisztogatja, mennyei hatalommal ruházza föl, aztán kilépnek a cselekvés terére ezek az emberek, és miközben ők a magukét mondják, csinálják, velük együtt munkálkodik Isten. Így valósul meg az Isten gondolata. Ezt a folyamatot lehet pünköskor is szemlélni. Istennek volt egy gondolata, most már értjük ezt a gondolatát, Jézus Krisztus újra fölkínálja a zsidóknak. Ehhez a gondolatához veszi a 12 apostolt és fölruházza őket mennyei hatalommal. Azután ezzel a mennyei hatalommal kiállnak a nyilvánosság elé, mondják a magukét, és Isten pecsétet tesz a szolgálatukra, és megtörténik a pünkösdi csoda, gyülekezet szerveződik, elindul az egyház élet ebben a világban. Tehát testvéreim, hogyha a konyha nyelvén mondjuk el ugyanezt, akkor ilyesmit kell mondani, hogy Isten először elmosogatja az edényt, hogy aztán beletölthesse az ételt, italt, amit a többiek javára, felüdítésére ajándékoz. Ez a karizmatikus gondolatnak a lényege az én megítélésem szerint. Az edényt először elmosogatja Isten, de nem öncélra, hogy üdvözüljön, elmosogatja, hogy megtölthesse mennyei ajándékkal, életnek, italával, kenyerével, a többiek javára. Az Ószövetségben van egy különös történet, csak a csattanóját mondom most, Mózes azt mondja, hogy vaj, ha Isten egész népe karizmatikus volna, és megtelnék Szentlélekkel, 4 Mózes 11-ben találta a jelenet, vaj, ha az egész nép karizmatikus volna. Nem úgy van tehát a dolog, hogy van a köznép, és van néhány karizmatikus, aki vezeti a köznépet. Tehát a tapasztalat ezt mutatja sajnos sokszor, ma is, köztünk is. De az Isten gondolata nem ez, hanem az, hogy mindenki valami módon karizmatikus legyen. Vaj, ha az Isten egész népe profétálna, és teljes lenne Szentlélekkel, mondja Mózes már az Ószövetségben. Tehát mindenki karizmatikus lehet és legyen, ez az Isten gondolata. Belemész ebbe a játékba, testvérem, elfogadod, hogy téged is Isten karizmatikusnak szánt. Csak megint mondom, tisztázni kell, hogy kik tehát ezek a karizmatikusok. És még egyszer mondom, hogy megfigyelésem szerint rossz útra terelődnek a gondolatok akkor, amikor divatossá lett egyházi körökben, ma Magyarországon is világszerte, és ez a kifejezés, hogy karizmatikusok. Tehát ajándékozzon meg minket Isten pünkösd ünnepén azzal, hogy jobban megértjük a dolgot, és fölgerjed a szívünk, hogy Istenem, hát ha engem is karizmatikusnak szántál, áldj meg, ajándékozzál meg, ez lesz a szép megünneplése pünkösnek. Tehát tisztázzuk a gondolatot, hogy kik ezek a karizmatikusok. És még egyszer mondom a gondolatot, Istennek van valami ajándéka, amit egy elmosogatott edénybe akar tenni, hogy odaadhassa az embereknek ezt az ajándékot. A karizmatikusok szolgálatra vannak rendelve, és a feladatuk nem az, hogy ők legyenek nagyok az Isten szent lelkének ajándéka által, hanem hogy annál hatalmasabban áradjon rajtuk keresztül tovább az Isten ajándéka az emberek közé. Na most itt egy nagyon fontos megkülönböztetést hozok a testvéreimnek, bárcsak kizendülne ez a megkülönböztetés az egész országba, mert meggyőződésre nagy szükség volna erre az igazságra, amit most elmondok. Ez pedig első fokon így fogalmazódik meg, testvéreim, a karizmatikus embernek nem az a lényege, hogy csodatevő ember. A karizmatikus ember lényege az, hogy hasznavehető ember. Az Isten kezében hasznavehető ember. Ez egy nagy különbség. Ismét mondom, megfigyelésem szerint oda torzul el a bibliai gondolat ma a hívő körökben, hogy karizmatikus ember egyenlő csodatevő ember, rendkívüli ember, aki olyasmit is tud tenni, amit más nem tud tenni. Tévedés, nem ez a legfőbb ismertető jegye a karizmatikusnak, hogy csodatevő ember, hanem ennél fontosabb az, hogy hasznavehető ember, aki belesimul Isten gondolatába, akaratába, akit elmosogathat Isten, hogy aztán általa tiszta ajándékot adjon a többieknek. Nem vitatom én azt, hogy a karizmatikusok időnként rendkívüli teljesítményekre is képesek. Valóban időnként megszállja a Szentlélek, mint ahogy Sámsont, megszállta a Szentlélek egy oroszlán széttépet. Ehhez Sámsonnak is a Szentlélek erejére volt szükség, nem az ő saját erejére. De a Biblia arról beszél, hogy rászállott a Szentlélek, fölindította és széttépte az oroszlán. Igen, a Szentlélek rendkívüli erő hatásokat is tud ajándékozni, és szokott is ajándékozni, de mégsem ez az ismertető jegy. Ez az, amit szeretnék a szívetekre tenni, testvérek, az, hogy mondjátok tovább ezt, mert ez a Biblia igazság, hogy nem a rendkívüli produkció, a káprázatos csodatett, a karizmatikusnak az ismertető jegye, hanem az, hogy Isten kezében haszna vehető ember. Ez, hogy haszna vehető ember, ez tehát mondom, egyfelől jelenthet ilyet is, hogy rendkívüli teljesítményekre képes, türelemben, szeretetben, sokféle emberi teljesítményben, de az, hogy elmosogatja az edényt, az esetleg azt jelenti, és nem is kevés esetben az én meggyőződésem szerint, hogy nem a rendkívüli teljesítményekben ragyog a karizmatikus ember, hanem, most ne ütközzetek meg ezért a kifejezésért, megszólal benne a józan paraszti ész. Állítom, hogy karizmatikus ember az, aki a saját fixa ideáiból, esetleg vallásos fixa ideáiból kiszabadul, és megszólal benne a józan paraszti ész. Ez a meghökkentő, ugye? Hát mindent gondolnánk, csak az, hogy Szentlélek és józan paraszti ész. Esetleg egy szép bibliai példával bizonyítom, sokkal bizonyíthatnám, de egyel bizonyítom, hogy mennyire így van. Itt van ez a jó Péter apostol, teljes volt Szentlélekkel, hatalmas pünkösdi prédikációt mondott, ugye? Hát őtől már csak nem vitatjuk el, hogy karizmatikus Szentlélek áldás teljes volt Szentlélekkel. Föllapozzuk a Cselekedetek könyve 10. részét, és ott azt olvassuk, hogy Isten kéri Pétert, hogy menjen be egy pogány római századoshoz, és üljön le, és vacsorázzon vele. Erre Péter felhorkan, hogy azt már nem. Azt már nem. Én rendes zsidó ember vagyok, én nem megyek be akármiféle pogány ember házába, és nem ülök le akármiféle vacsorát megenni. Ezt magyar úgy mondjuk, hogy fixa ideja, vagy latinul úgy mondjuk, hogy fixa ideja. Kitöltetett a Szentlélek Péterre, nagy prédikációt mondott, de ott volt benne az a fixa ideja, hogy én rendes zsidó ember vagyok. Én nem megyek be akárkihez. Nem megyek be Iszákoshoz, cigányhoz, zsidóhoz, kálvinistához, pápistához, kiki a maga fixa idejét próbálja most tetten érni. Vannak ilyen nemzeti fixa ideáink, vallásos fixa ideáink, és ezek vezérlik az életünket, még az Úristennel szembe is. A pünkösdöt megélt Péter az Istennek azt mondja, hogy semmi, ezt nem teszem meg. Úgy győzködik az Isten Péter, hogy a végre, na jó, hát akkor végre bemegy. De mennyit kellett az Istennek győzködni a Szentlélek teljességét vett Péterrel, amíg a józan paraszti ész egyszerűségre jutott. Mert ebben az ügyben mi a józan paraszti ész, hogy az az ember éppen olyan ember, mint én. Hát ez nagy bölcsesség, ugye, hogy az a római százados éppen olyan ember, mint a zsidó ember. És azt épp úgy szereti az Isten, mint ahogy engem szeret az Isten. Hát ilyesmire gondolok, testvérek, amikor azt mondom, hogy józan paraszti ész. A fixa ideáink eltorzítják az emberségünket, a gondolkodásunkat. Nem igaz az, hogy csak a bűneinkből kell a Szentléleknek megtisztogatni minket. Abból is persze. Na de hát állítom, testvéreim, hogy könnyebb valami szenvedélyből kihozni az embert, könnyebb egy béna embert lábra állítani, mint az embereket a saját fixa ideáikból kihozni. Lásd Péter, és még sokat idézhetnénk a Bibliából. Karizmatikus az az ember, aki fölszabadul önmagától, a saját ideológiájától, a saját dogmatikájától, beidegzett szabályaitól, törvényeitől, erkölcsi vagy dogmatikai szűkösségeiből kiszabadul az a karizmatikus ember. És ezt a kiszabadulást nevezem én úgy, hogy a maga fixa ideáiból visszatér a józan paraszti észnek az egyszerűségére. Hogy az is ember, én is ember vagyok. Azt is szereti az Isten, mint ahogy engem is szeret. Ha rajtam könyörült az Isten, miért ne tudna könyörülni ő rajta? Amikor a gátjainkat, előítéleteinket, megkülönböztetéseinket igazán le tudjuk vetni, vetkőzni, akkor leszünk karizmatikusokká például. Na azért mondom, testvére, hogy ez olyan fontos fölismerés, ezt szét kellene kiabálni ebben az országban, hogy emberek, vigyázzatok, ne szűkítsétek be a karizmatikust oda, hogy a karizmatikus a csodatevő ember. Legyen áldott Isten, ha a karizmatikus ember feletti tettekre képes. Csak ott ne maradjanak közben a fixa ideák a lelkében, a Péter-szerű megkötözöttség, hogy azt már nem. Az az ember nem hozzám való. Én nem hozzávaló vagyok, és így tovább. Nos tehát, testvéreim, itt van a pünkösdi lepke minnyájunk számára. Vaj, ha minnyájan karizmatikusok lennénk. És ez magyarul azt jelenti, hogy vaj, ha minnyájan haszna vehető emberek lennénk Isten kezében. És higgyük el, hogy nem akkor leszünk haszna vehető emberek, ha valami rendkívüli produkciókra leszünk képesek, hanem éppen ellenkezőleg, amikor szép, becsületesen visszaigazodunk az ember létbe, úgy, ahogy az a názáreti Jézusban megjelent. Mert ez, hogy józan paraszti ész, én azt hiszem Jézus Krisztus nem neheztel meg, ez azt mondom, ahogy Jézus Krisztus gondolkozott. Amikor az embereknek azt mondta, hogy hát ha látjátok, hogy az ég vörös, és beszéltek, hogy holnap szél lesz, hát ha meglátjátok itt a természetnek a jeleit, hát az Isten jeleit, miért nem ismeritek meg ti magatoktól? Jézus maga hivatkozik a józan paraszti észre, hát miért nem engeditek működni magatokban a józan paraszti észt, amely különbséget tud tenni a dolgok között, és amiben Isten szelleme működik. Na testvérek, talán ezt most túl hangsúlyoztam, de azért, mert szomorúan látom, hogy a másikat meg túl hangsúlyozzák mások. A kettőnek az egysége az igazság. A karizmatikus ember szentlélek erőkkel rendkívüli teljesítményekre is képes, például arra, hogy önmagától megszabaduljon. Például arra képes, ez egy rendkívüli teljesítmény, hogy a saját gondolataival szemben az Isten gondolataira mondjon igen. A saját fixa ideáiból kijöjjön, és úgy legyen használható eszköz az Isten kezében. Mózes azt mondta, vaj, ha az Isten egész népe karizmatikus lenne. Vaj, ha te is az lennél, az vagy testvér. És ismét mondom, ne azon mérd le, hogy tudsz-e rendkívüli dolgokat csinálni. Haszna vehető ember vagy az Isten kezébe. Föl tud-e téged használni az Isten arra, hogy a melletted dolgozónak a könnyeit fölszárítsd, aki melletted egy íróasztala odébb dolgozik. Föl tud-e használni Isten arra, hogy aki kétségbe esett, annak vigasztalást mondj. Föl tud-e használni, aki testvértelen, annak te testvérévé légy. Ha föl tud használni, karizmatikus ember vagy. És ha nem tud fölhasználni, fáj-e ez a haszontalanság? Külön mondja egyszer Pál, hogy haszonra adatik a lélek. Haszonra. És a lélektelenség egyenlő haszontalansággal. Vettetek-e szent lelket? Ez számomra azt jelenti, hogy hasznosít titeket az Isten, használ az Isten. Hiába dicsekszik valaki vallásos élményekkel, a haszna vehetetlen az Isten kezében. Vettetek-e szent lelket? Azt jelenti, hogy haszontalan életetekből haszna vehető emberré formált a lélek. Rátok száll a szent lélek, és más emberré lesztek, így mondja már az Ótestamentum. Ez a más ember, a haszna vehető ember, vagy rövidebben a krisztusi ember, aki a Jézus szelídségével, alázatával, bölcsességével, józan paraszti eszével, a végső, egyszerű isteni igazságokkal szolgál az emberek között. Fáj-e az, hogy nem vettél szent lelket, hogy haszna vehetetlen ember vagy? Ha igen, akkor elérkezünk ismét oda, hogy jövel szent lélek Isten, jövel teremtő szent lélek, újjáteremtő szent lélek. áldjon meg Isten, hogy számot vessünk magunkkal. De mondom, nem a vallásos ismérvek alapján, hanem az isteni ismérvek alapján haszna vehető embert akar az Isten. És erre csak azt mondhatjuk, hogy jövel Szentlélek Isten, változtassál meg, formálj át engem, oldozzál ki önmagam kötelékeiből, e világ kötelékeiből, elidegenültségemből, bonyolult, agyon bonyolított gondolataimból, egyszerűsíts le, mint ahogy Jézus Krisztus csodálatosan egyszerű volt, Szentlélek Isten, jövel, és teremts engem újjá, Isten számára haszna vehetővé, az emberek számára áldássá. Amen.